Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, valóban szeretnénk előtted fejet hajtani, mert te méltó vagy arra, hogy megalázzuk magunkat színed előtt, hogy helyére tegyük életünket, azt, hogy kik vagyunk mi, és megmutassuk ezzel, hogy ki vagy te, Urunk. Olyan jó tudni azt, hogy te vagy a világ teremtője, aki jónak és szépnek teremtetted ezt a világot. Olyan jó tudni, Urunk, hogy ennek a világnak a rendjét te jó tetszésed szerint fenntartod, ápolod. Áldassék a neved, Urunk, hogy nem feledkeztél meg a teremtésedről. Köszönjük, hogy ennek a teremtésnek részesei lehetünk. Ezt a teremtést mi láthatjuk, és naponta tesz bizonyságot arról, hogy mennyire szeretsz bennünket, mennyire csodálatos és tökéletes a te műved. Olyan jó rátekinteni, Urunk, az esti csillagokra, milyen szép rendbe tudtad őket rendezni, és milyen csodálatos, hogy ennek a rendje még most is fönnáll. Köszönjük, Urunk, hogy verőfényes napsütést adtál mára, csodálatos volt látni az éledező természetet. Köszönjük, Urunk, hogy mindegyiken keresztül beszélni szeretnél velünk. Add meg, hogy ne legyünk süketek a te szavadra, a te kijelentésedre. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te elrendezted ennek a világnak az életét, rendjét, benne megadtad az ember váltságát is. Hálás a szívünk, Urunk, hogy fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted ebbe a világba, és mi általa mondhatjuk azt, hogy Abbá, Atyánk. És általa mi mehetünk hozzád, mint nyitott ajtón keresztül. És az ő érdeméért megtetted azt velünk, hogy átvittél bennünket a halálból az életbe. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kegyes, hatalmas, csodálatos, igazságos Istenünk vagy, aki ismered helyzetünket, életünket, és tudod gyógyítani a betegségeinket, tudod orvosolni a problémáinkat, kebledre tudsz vonni, amikor kétségbe esünk, és föl tudsz hatalmazni bennünket, ha szolgálatba indítasz. Meghajtjuk előtted a fejünket, Urunk, mert szeretnénk kimutatni, hogy mennyire tisztelünk, mennyire szeretünk és mennyire dicsőítünk téged. És add meg, Urunk, hogy ez a mai Isten tisztelet is így legyen a te dicsőítésedre. Légy jelen közöttünk, Urunk, add szent lelkedet, annak világosságát, küld igédet, hadd tudjunk tájékozódni, Urunk, hadd tudjunk növekedni benned, hadd tudjál kézbe fogni bennünket és akaratod szerint beilleszteni a te munkádba. Köszönjük, hogy óriási terveid vannak velünk, add meg, hogy megtaláljuk a helyünket ebben. Amen. Kedves testvérek, a bőti sorozatunk, ahogy már estéről estére világos lett, és most már fejből is tudjuk talán, hogy Ézsaiás 58. fejezete az, amely előttünk áll, és az igék közül is néhány verset esetleg kívülről is tudnak már a testvérek idézni. Most az 58. fejezet 11. versétől olvasom Isten igéjét, tehát Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből a 11. és 12. verseket olvasom a következőképpen. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romakat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Ez Isten igéje. Ragyogjon fel világosság, bőti sorozatunknak ezt a címet adtam. Ragyogjon fel világosság, ne csak a te világosságod, ne csak a mi gyülekezetünk világossága, hanem ragyogjon világosság. Az Isten töltse be ezt a földet, hadd lássunk mindent részletesen, és hadd tudjunk aztán így eligazodni földi létünkben, életünkben. És a mai esténknek, a negyedik estének a témája, vagy címe, amit adtam, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet. az Isten, és így olvastam az iménti verseket, Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből a 11. 12. verseket. Tehát bölcsi sorozatunk 4. estéjéhez érkeztünk, és az Úr estéről estére szeretett volna bennünket továbbvinni az ő útján, és megértetni velünk, hogy a szerinte való bölcs az nem az, amit mi a látszat kedvéért vagy saját megnyugtatásunkra önsanyargatásként végzünk, és mellette megtaláljuk a kettelésünket, hanem azt mondja, az Úr azt szeretné, hogy megismerjük az ő tervét, az ő rendjét, és ha megérted az ő rendjét, és beállsz annak a véghezvitelébe, akkor tudod oldani a bilincseket, a járónak a köteleit, és össze tudod törni a jármukat. És megtalálod a felebarátodat, megtalálod a testvéredet, nem zárkózol a felebarátod elől, és megtapasztalod a hatását a saját életeden is, mivel, hogy eljön a világosságod, és behegged a sebed, az igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége pedig mögötted. És megtapasztalod, hogy imádságra buzdul a szíved, meghalod az aratás urát, hogy munkásokat hív az ő aratásába, és téged munkatársként szeretne ebben látni. Szeretné, hogyha te megismernéd az ő munkáját, az ő munkája fölbuzdulna a szívedben, magadénak tekintenéd, és beállsz munkatársként az Úr mellé. Szoktunk emlegetni egy nevetséges viccet, amikor az oroszlán és az egér megy a hídon, és akkor azt mondja, hogy ha mi ketten, bocsánat, az elefánt és az egér, hogy ha mi ketten megyünk a hídon, akkor jó nagy dübögés van. Igen, hogyha én és az Úr összefogunk, nagy dolgokat meg tudunk csinálni. Nagy dolgokat tudunk véghez vinni. Hát igaz, hogy az Úr csinálja azt rajtam keresztül, engem is felhasznál hozzá, de én is részese vagyok. Én is ott vagyok. Benne lehetek az Úr munkájában. Övé a dicsőség, őtőle ered az, minden őt illeti, de mégis ott lehetek vele együtt. Nem tudom, ki az, aki már átérezte ezt, hogy ott lehetek az Isten munkájában, eszközként. Hitvány eszközként, de használható eszközként. Kézbe vehető eszközként. Egy régi kép, amely vetési saratásban voltam a 80-as évek közepe tájékán, amely azt mondta, hogy az ember élete olyan, mint egy korsó, ott van az ösvény mellett. És hogyha jön a mester, kézbe veszi a korsót, belemeríti a dézsába, és megöntözi a növényeket. A korsó nem sokat csinál, ő ott van, az ösvény mellett letéve. A mester jön és fogja meg, és a mester meríti a dézsába, és öntözi meg a virágokat. Neki csak a korsó léte a fontos, hogy ott álljon, készen legyen. És én még hozzáteszem, hogy kitakarítsa magát, hogy ne legyen tele szeméttel, hogy lehessen vele meríteni, és érdemes legyen vele meríteni a dézsába. Az Úr ezt szeretné. Ezt szeretné, hogyha olyan bőtöd lenne, hogy használható eszköze lehess az Istennek, az ő munkájában, hogy föl tudjon buzdulni a szíved, és megtölthesse az Isten a te szívedet imádsággal. Hogy meglásd, mi az ő akarata, és oda tud tenni elé. Hogy rajtad keresztül tudjon csodálatos dolgokat végezni, és te megtapasztald, hogy még ki sem mondtad, és már az Isten megajándékozott vele. És hogyha az Isten munkatársa vagy, akkor tapasztalod meg igazán, hogy nem önbecsülésre van szükséged, hanem a mester becsül meg téged. Ez óriási különbség. A mai világban mindenki szeretne önbecsülésre jutni. Ezért is biztatják egymást az emberek, hogy te ezt meg tudod csinálni, te alkalmas vagy rá. Nem te vagy a hibás, mentegetik az embert. Olyan jó keresztény embernek lenni. Nem kell bennünket biztatni, hogy jó keresztény vagy te. Hogy te meg tudod ezt csinálni. Az a jó, hogyha az Isten ad igazolást, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen hű voltál, elmentél oda, ahova mondtam, megtetted azt, amit mondtam. Nem te voltál az üzenetnek a szerzője, nem is te voltál az üzenet megértője, megértetője, te csak az üzenet hordozója voltál, mint a postás, aki viszi a táviratot vagy a levelet. De az Isten erre hív bennünket, és ezt szeretné megvalósítani. És mindenre azért van szükség, Hogy az embernek olyan böjtje legyen, hogy az Isten szavát meghallhassuk a magasságból, hogy a szívünkbe jusson az ő akarata, és imádságképpen elétehessük azt. Azért van szükség rá, mert az Isten szeretne bennünket vezetni, és ezáltal szeretné az országát építeni. Szeretné az országát építeni veled. Ezért fontos része a proféciának a ma felolvasott igeszakasz. Azt mondja, hogy ha rendben van az életed, ha helyre kerültek ezek az elemek, akkor kopár földön is jól tart téged, mert az Úr vezet szüntelen. Kopár földön is meg tud elégíteni téged az Isten, ha ő vezethet, akkor mindegy, hol jársz, ha a halál árnyékának völgyében jársz is, nem számít, ha a pusztában vándorolsz is, ahol nincs élelem és víz, nem számít, mert az Úr vezet téged, és az Úr fog téged megelégíteni. Olyan jó látni az egyiptomi fogságból való szabadulás történetét is, amikor az egyiptomi húsos fazekok mellél kijöttek az emberek a pusztába, ahol egyébként nem tudták volna megélni az életüket, kopár földön jártak, de az Úr jól tartotta őket, adott nekik vizet, meg adott nekik fűrjeket is, és bármire volt szükségük, az Isten ott volt mellettük. Tűzoszlopban és felhőoszlopban vezette őket, ott volt az Úr az életük minden pillanatában és kérdésében, ha vágyták az Istennel való közösséget, az Úrral való közösséget, abban a pillanatban ott volt az Úr áldása. Amikor elhagyták, amikor megszomorodott a szívük, amikor elfordultak az Úrtól, persze jöttek a mérges kígyók, meg jött az ellenség és legyőzte őket, de ha az Úr mellett voltak, akkor a kopár földön is jól tartotta őket, és semmi problémájuk nem lehetett. Persze, az, hogy a kopár földön jól tartson az Úr, ahhoz az kell, hogy vezethessen. Ahhoz, hogy vezethessen, az kell, hogy az emberben feltétlen bizalom legyen az Isten felé, és bármit mond, nem gondolom végig, hogy emberileg ez kivitelezhető-e, hanem indulok, mert az Isten engem erre bíztatott. Ezért nagyon sokszor figyelmeztetem egyházunk népét is, amikor arról beszélünk, hogy feszítsük ki a vitorlákat, mert ha majd elkezd fújni az Istennek a szent lelke, akkor a vitorlák készen legyenek, és tegyünk meg mindent, amit meg tudunk tenni, mindig az süt ki ezekből az üzenetekből, hogy azt gondoljuk magunkról mi, Magyarországi Evangélikus Egyház tagjai, lelkészei, vezetői is akár, hogy meg tudjuk csinálni. Föl kell húzni a vitorlát, be kell feszíteni ezt, le kell súrolni a fedélzetet, be kell állítani a kormányt, és akkor majd ez menni fog. De az Isten meg mindig azt akarja tőlünk, hogy gyere ki a hajóból, és járjál a vízen. Mert ha arról van szó, hogy feszítsd meg a vitorlát, akkor tudunk vitorlát feszíteni. Csináljunk missziói napot. Csináljunk bölti evangelizációs sorozatot. Csináljunk ifjúsági munkát, nyugdíjasoknak különböző feladatokat, szolgálatokat. És majd akkor az Isten szent lelke egyszer elkezdve, és az Úr azt mondja, hogy hát nem érted? Az első lépés az, hogy én kihívlak téged a biztonságot nyújtó hajódból, csónakodból. És azt mondom, hogy indulj el a vízen. Tudsz járni a vízen? Rá kell jönni az első pillanatban, hogy nem. Ehhez mi kell? Az kell, hogy Uram, nekem a vízen kell járnom, és én nem tudok a vízen járni. Én képtelen vagyok. Nem tudom megoldani. Ehhez szükség van a veled való közösségre, a benned való bizalomra, a veled való együttjárásra. És hogyha ez nincs meg bennünk, akkor az Isten nem tud bennünket vezetni, és nem tud a kopár földön is megelégíteni. Mi olyan óvatos duhajként éljük az életünket, hogy beszélünk nagy dolgokról, de igazából nem merünk bemenni az éles helyzetekbe. Nem merünk a vízre rálépni. Mint amikor Péternek mondta Jézus, hogy gyere ki. Járj a vízen. És milyen jó látni azt, hogy amikor Péter kilép, akkor nem süllyed el. Pedig el kellene neki süllyednie. A gravitáció, a víz felhajtó ereje következtében neki el kellene süllyed. De azért, mert Jézus Krisztusra néz, azért, mert feltétlen bizalom van Jézus Krisztusban, azért, mert az Úr az életének a megtartója, jár a vízen. Meddig? Hát addig, amíg ez a feltétlen bizalom megvan a szívében. Abban a pillanatban, amikor a feltétlen bizalom elmúlik a szívéből, abban a pillanatban elkezd süllyedni. Amikor a hullámra néz, amikor a feladat nagyságára néz, amikor a feladatnak a veszélyeire tekint, abban a pillanatban elkezd süllyedni. Hát ezért nehéz a hívő élet. Ezért nehéz a keresztény élet. Mert kevés a mi józan paraszti eszünk. Kevés az a bölcsesség, amit felszedtünk ki 40 év alatt, ki 50 év alatt, ki 80 év alatt. Kevés az a bölcsesség. Mert az Isten valami olyasmire hív, amit nem tudsz egyébként megvalósítani. Az öreg Zimányi Józsi bácsi mindig mondta azt, amikor a szószékhez állt nálunk a gyülekezetben is, hogy a világ leglehetetlenebb vállalkozása az, hogy az ige hirdető bűnös szívéből, az ige hallgató bűnös szívébe az Istennek a szent és tiszta igéjét átadjuk. Lehetetlen. Istené lehetséges. Ha ráállunk a vízre, én is, meg te is, akkor megtörténhet valami csoda. Az Isten megérteti velünk. De ez a feltétlen bizalom, ha nincs meg bennünk, akkor nincs vízeljárás, akkor nincs vezetés, és a kopár földön is való megelégítetés. És ezt látjuk egyébként a Szentírás emberei között is. Ha Ábrahámnak az életét nézzük, hát olyan jó példája ez annak, hogy Ábrahám egy magas, komfortfokozatú városban lakott, Ur-Kasdim városában lakott, ahol vezetékes vízhálózat volt, meg szennyvízelvezetés, és őt ebből hívta ki az Úr, az apjával együtt, és ment föl Ur-Kasdimból Háránba, és aztán Hárán volt le az ígéret földjére, a vadállatok közé a pusztába, sátorban. Hát ki az az őrült, aki föladja a kényelmes ágyát, a biztonságot nyújtó nagyvárosi létet, hogy kimenjen a pusztába, és kitegye magát mindenféle veszélynek. Hát csak az, aki feltétlen bizalommal van az Ura felé. Aki bízik abban, aki őt hívta, mert tudja, hogy ő az, aki meg tudja őt elégíteni azon a helyen, ahol megy, és tudja, hogy bár komfortosabban élhetne a nagyvárosban, és biztonságosabb lehetne az élete, de mit sem ér ez a komfort és ez a biztonság, ha nincs ott vele az Istennek az áldása. És hogyha nem így vagy te, amikor az Isten megszólít, és azt mondja, hogy tégy meg valamit, ha azt nézed, hogy milyen kényelmes a fekhelyed, meg milyen kényelmes az a helyzet, amiben vagy, akkor sohasem tapasztalod meg a kopár földön való megelégítetésnek a csodáját és örömét. Amit megtapasztalt Ábrahám, amikor elindult a pusztába, és amikor megtapasztalt, hogy az Istennek milyen áldása jön, akkor Lót és az Ábrahám pásztorai összevesztek, és meg kellett osztani a legelőt, és Ábrahám tudta engedni, hogy Lót a jobb legelőt választja, és jusson neki a gyengébb, mert tudta, hogy az Isten a kopárföldön is megelégíti őt, és az Isten áldása akkor is ott van vele, hogyha emberileg a nehezebb részt kapja, vagy a nehezebb részt választja. És így is volt. Ábrahámon ott volt az Isten áldása, és ott volt rajta az Istennek az a kenete, amely ahhoz kellett, hogy ő hallja az Isten szavát, cselekedje azt, szemben Lótéval, aki a jobb részt választotta, vagy a gazdagabb legelőt választotta, és került abba a slamasztikába, amit Sodoma és Gomora városa hozott rá és a családjára, és ment tönkre az egész úgy, ahogy van, mert nem hallgatott rá a családja, a lányai még eljöttek vele, vejei ott maradtak, az a felesége sóbálványá változott, mert visszatekintett, szétzilálódott az egész családja. Pedig úgy tűnt emberileg, hogy neki lesz majd a jobb. Neki lesz majd a jobb helyzete. Sokkal gazdagabb lesz majd, mint Ábrahám. És jó látni Ábrahám életében azt is, amikor az Úr az ígéretet, egyetlen reménységet kérte Ábrahámtól, ami számára az isteni örökséget és ígéretet biztosította a fiát Izsákot, akkor sem tétovázott, hanem ráállt a vízre és elindult a vízen. Nyilván vagyunk itt apák és anyák, szülők, tudjuk, hogy mit jelent az, amikor valakitől kérnék azt, hogy az egyetlen fia, az egyetlen örököse, a reménysége, élete vesződjön el, vagy adja oda az életét, hát hogy ne szorulna össze az embernek a szíve, gyomra, és remegő lábakkal menne, hogy mi lesz ennek a vége. Bizonyára Ábrahámban is ott volt ez. Nem flegmán vitte ő Izsákot az áldozat helyére. De vitte, mert tudta, hogyha nincs meg benne az Isten felé való feltétlen bizalom, akkor ő kopárföldön nem fogja még egyszer vezetni. akkor neki nem lesz megelégítetése. Hogy aztán hogy adja meg az Isten az én ígéreteimet, az én reménységem hogy válik valóságra, azt nem nekem kell végig gondolni az én józan paraszti eszemmel, és emberileg legyártani a különböző lehetőségeket, hogy azok közül aztán válasszam azt, amelyik a legjobb nekem. Hanem engedte, hogy az Isten vezesse, vigye, és vitte a fiát is, és nagyon jó látni, hogy az Isten hogy adta a megelégítést, hogyan adta az Úr az örömöt, az áldást, a megelégítetést Ábrahám életébe. És nem hiába készített Ábrahám annyi oltárt az Istennek. Mert ott volt a szívében az Isten dicsőítés. Köszönöm, Uram! Én csak téged dicsőítlek, magasztalak, és építette az oltárt, és áldozott az Úrnak, mert az Isten mindenek fölött való volt a szívében, az életében, és csak őt akarta keresni. De amikor az egyház történelemben jártunk kopár földön, amikor az Úr kegyelme üzleti vállalkozássá silányult, az Úr szolgái pedig megrészegültek a hatalomtól, és megrészegültek a vagyontól, meg a dőzsöléstől. Ezen a kopár területen az Isten tudott vízre hívni embereket. Valt Pétert, a Bogumilokat, Huszt Jánost, vagy Luther Mártont. Amikor nagyon kopár volt a föld, akkor az Isten kihívott embereket, maga elé állította, megtisztította, megformázta is, és kiküldte őket. És olyan jó látni, hogy amikor Luther Mártont megépítette, amikor Luther Mártonon keresztül újra elmondhatta az ő népének, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösséged, és nem a bűnbocsátó cédulák vásárlásából, és nem a papoknak a kényekedve az, hogy te az Istennel találkozol, hanem az a szívednek a megnyílásának a függvénye. Ha te fogadod Isten kegyelméből, és hiszed azt, hogy ő elvégezte Jézus Krisztusban, akkor tiéd ez a kegyelem, az üdvösség. Óriási lépés. Kopár földön megitatta, megetette az ő népét. Luther Mártonon keresztül is. És a közelmúltban, amikor a hivatalos egyház, egyébként mindegyik, de a mi egyházunk is az 50-es évek végén kijelentette, hogy az evangelizációnak vége. Egyik püspökünk azt mondta, hogy megrendelte Németországból a fekete szegélyű zsebkendőket, hogy elsilassuk az evangelizációt. Ezt egyik lelkész testvéremnek mondta ez a püspökünk. Akkor az Isten kihívott egy embert, innen Nyíregyházáról, a Traus Liza nénit, és kivitte oda valahová az Isten háta mögé, Biatorbágynak az iharos részébe. És mellé adott egy másik embert, a Várraljai Sanyi bácsit. Akkor még fiatal ember volt. Várraljai Sanyit. És elkezdtek valami munkát, ami éltető, friss vízű patakként táplálta az egyházaknak a folyóit. Kopár földön is az Isten megeteti az övéit. És olyan jó volt nekem találkozni ezen a kopár földön, ahol nem volt evangelizáció, meg amit én hallhattam volna, hanem amikor eljutottam oda, akkor meghallhattam, hogy az Isten készített egy új életet az én számomra is. És az az élet, ami egyébként nehezen megélhető volt az én számomra, mert hogy kilátástalanság volt. A testvérek nyilván hallották már ezt tőlem, de akik még nem hallották, én egy ilyen poszthipista gondolkodásban voltam, hogy a földi élet az, ami adatik nekünk. Ebben, hogyha mi jó emberi kapcsolatokat ápolunk, szeretjük egymást, nem hadakozunk, akkor jól tudjuk eltölteni ezt a néhány évtizedet ezen a földön, mert egyébként utána, amikor meghalunk, a halálunkkal együtt szétfoszlik minden, örömünk, bánatunk, ami a földi létünk során élt, és a kukacok pedig széthordanak bennünket abba a körforgásba, ami aztán majd újra elindul. De nem akarom ezt nagyon részletezni, főleg így nem vulgárisan. De bennem az volt, hogy amikor meghalok, akkor minden megszűnik. És azt mondtam, hogy ez akkor hiába valóság, ennek nincs értelme. Az örömnek sincs értelme, mert az is szerte foszlik, meg a szenvedésnek sincs értelme, mert az is abban a pillanatban, amikor én meghalok, szerte foszlik. És akkor hallottam meg, hogy van új életnek lehetősége. Hogy az Isten készített egy új életet az én számomra is. Csak azt mondtam, hogy Uram, hát én erre vágytam már nagyon régen. tinédzser korom óta én azt vágytam, hogy hogy a fenébe lehetne megélni ezt az életet. Hát mi ennek az értelme? Valaki mondja már meg. Mert az nem értelme, hogy együnk, igyunk, szaporodjunk, és erre a lehetetlenségre nemzük az új generációkat, erre a hiába valóságra. Ez mindenféle Isten hit nélkül és vallásos tradíció, hagyomány nélkül volt a gondolataimban. És akkor hallottam ebben az egyházakat üdítő forrásnál, ennek a pataknak a forrásánál, hogy van új élet lehetősége. És az Isten így tudott engem is megszólítani, így tudott beállítani a szolgálatába, és így lettem én aztán gyerekmunkás a gyülekezetben, mert hát Liza nénék nem gyűjtöttek új egyházat, hanem küldték vissza az egyházakba, a gyülekezetekbe az embereket. Tehát olyan jó volt látni, hogy az Isten a közelmúltban is, meg most is, amikor kopár a föld, akkor küld embereket, hogy vezessék rajta keresztül, elmutassa az Isten, hogy merre felé van az ivásnak, meg az evésnek a lehetősége. Jó látni ezeket az embereket, ezeknek az embereknek az alázatát, hogy nem fuvalkodott fel sem Ábrahám, nem gondolta azt, hogy ez azért van, mert ő egy Ur-Kasdim városában fölnőtt világfi, aki látja és érti a világnak a mozgását, ezért építette a sok hálaadó oltárt. És nem fuvalkodott fel Luther Márton sem, ő is egész életében nagyon jól tudta, hogy koldusok vagyunk. Nem vagyunk gazdagok. Koldusok vagyunk, és minden nap oda kell menni az Isten elé. Uram, várjuk tőled. És nagyon jól tudta, hogy az egyetlen menekedése az, hogy bele vagyok keresztelkedve Jézus Krisztusba. És bármi érte, bármilyen kísértés érte, akkor tudta mondani, hogy távozz tőlem, sátán, mert én bele vagyok keresztelkedve Jézus Krisztusba. Jézus váltsága az én életemre nézve érvényes, és neked semmi közöd nem lehet hozzám. Luther Márton nem tudott fölfuvalkodni, mert nagyon jól tudta, hogy koldus, rá van szorulva Isten kegyelmére, de naponta. Vagy az élete minden pillanatában. De Liza néni sem volt fölfuvalkodva. Jó volt látni az ő életét, az ő életének a végét. Egyik azoknak az embereknek, akik a tiszteletemet kiérdemelték, mert tudták, hogy mikor kell befejezni a szolgálatot. Nem mindig látjuk meg, ezért szólok is a testvéreknek, ha úgy látják, hogy megöregedtem, szóljanak, hogy hagyjam abba. Ő ki tudott állni és át tudta adni a szolgálatot a következő generációnak. De nehezen tudják sokan ezt megtenni. Nem fuvalkodott föl, hogy ezt én építettem, és én itt fogok meghalni, hanem be tudott menni az öregek otthonába, és még ott, az öregek otthonában, ahogy ő mondta, ott a finisben még embereket átsegíteni a mennyországnak a másik oldalára. És ott ő is az idősek között tudta hirdetni az evangéliumot, és az Isten használhatta az élete végéig. Nem volt fölfuvalkodott, mert tudta, hogy amit kapott, azt az Úrtól kapta, és amit továbbadott, az sem az övé, hanem az Isten áldásaként jöhetett az életébe. Tehát ezekből a történetekből is látszik, a szentírási történetekből is, az egyházunk történetében is látszik, hogy nincs olyan szükség, ahol az Úr ne tudna megelégítést adni. Ne lenne megelégítetés az Úr részéről, sőt, egy feltétel van, mindenek fölötte Istenre való hagyatkozás. Így mondja az igénk Jeremiás könyvében, a 17. fejezet 7.-8. versében, hogy áldott a férfi, aki Istenben bízik. Felolvasom ezt az ige szakaszt, Jeremiás 17. 7. versétől. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül megtermi gyümölcsét. Áldott a férfi, de hát áldott az asszony is. Nincs diszkrimináció. Mindnyájan áldottak, akik az Úrban bíznak, de ez a feltétele. Az Úrban kell bízni, ráhagyatkozni. Ha azt mondja, hogy gyere ki, a vízen kell járnod, akkor merjél elindulni. Ha azt mondja, hogy gyere ki a kényelmes otthonodból, akkor merjél kimenni a kopár földre. Ha félsz otthagyni a biztonságot adó otthonodat, Tudd, hogy az Isten fogja őrizni az életedet, és nagyobb biztonságban nem lehet sehol. Áldott a férfi, aki Istenben bízik, mert a folyóig ereszti le a gyökereit, és onnan nem fogy el a víz sohasem. Onnan nem fogy ki a víz, mint ahogy itt az imént is olvastam, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az áldott ember az a folyóig leereszti a gyökereit, és onnan táplálkozik. Nem csak esőket vár, és ha jön az eső, akkor virul, ha meg késik az eső, akkor már kókadnak a lombjai, vagy a levelei, hanem leereszti a folyóig a gyökereit. Az Allianz héten volt egy ige szakasz, amely elénk került az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből, és akkor ott azt mondtam az egybegyűlt allianszos közösségnek, hogy négy gyökérrel táplálkozik minden keresztény ember és minden keresztény gyülekezet is, amit az első gyülekezet annak idején nagyon pontosan megért. De azt mondták, hogy egyek voltak ők az apostoli tanításban, egyek voltak a közösségben, a kenyérmegtörésben és az imádságban. Ezt a négy gyökeret eresztették le a folyó vízig Jézus Krisztusig. És az apostoli tanítás az nem valamiféle elmélkedés bibliai szövegekről, hanem az a kegyelemnek a forrása. Üdvösségre segítő isteni beszéd. Tehát az apostoli tanítást, ha gyakorolni szeretnéd, mint egyén, vagy mint közösség, akkor sohase úgy vedd a kezedbe, hogy te most meg akarod érteni ennek a bibliai üzenetét, ennek a bibliai résznek az üzenetét. Vagy a teológiai összefüggéseket szeretnéd megvizsgálni a bibliai versek alapján. Hanem legyen a szívedben mindig az, hogy ez Istennek élő és ható igéje, amely életet tud teremteni. Megint az öreg Józsi bácsit hozom föl, Zimány Józsi bácsit, neki ide föl volt írva a Bibliájának az élére, hogy az élet könyve nem halott beszéd, hanem az élet könyve. Aki ezt kézbe veszi, az életnek a könyvét veszi kezébe, életet adhat számára, és másoknak is életet vihet át. Az apostoli tanítás az nem filozófia, ideológia vagy teológia, hanem életnek beszéde. És hogyha ezt gyakorlod, akkor életet nemz. Ha nem gyakorlod, akkor tényleg lehet róla filozofálgatni, meg teológizálgatni, de igazából életet nem fog nemzeni sohasem. És azt mondja az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, hogy ezek az emberek naponta leeresztették a gyökerüket Jézus Krisztusba az apostoli tanításon keresztül, meg a közösség megélésén keresztül is, amely megint nem az, hogy elviseljük egymást, meg egymásnak a szagát, hanem azt jelenti, hogy tudok a másikról. Tudom, hogy mi a másiknak az öröme, tudom, hogy mi a másiknak a bánata, és ott állok mellette. Ott azt olvassuk, hogy a vagyonuk közös volt. Tegnap, hogy nem is tudom, melyik nap mondta ezt, hogy be tudnál-e fogadni a házadba egy idegen családot. Meg tudod-e osztani a kenyeredet egy másik emberrel? Milyen közösség van itt? Nem tudom, hányan vagyunk most, 50-en, 60-an, 80-an. Milyen közösség vagyunk mi? Tudunk egymásról? Szeretjük egymást annyira, hogy a másikat tudjuk hordozni a hátunkon, ha szükség van rá? Mennyire ismered te azt az embert, akivel egy gyülekezeti közösségben élsz? Vasárnap gyülekezeti délután volt a Nyírtelki templomunkban, és ott levetítettem egy filmet, a Megmentő Isten a cím ennek a filmnek. Nem mondom el az egész film tartalmát. A lényeg az, hogy egy börtönből szabadult ember, aki a börtönben hitre jutott lelkész lett, és egy gengszterek által lakott vidékre ment lelkésznek. Ott lelkészeskedett, ahol a bűnözés nagyon magas, és ahol a mély szegénység, meg az antiszociális viselkedés nagy méreteket öltött. És itt szolgálva ez az ember találkozik egy másik lelkésszel. Egy nagyvonalú, hát most nagyon elegánsan föl vagyok öltözve a szokásomhoz képest, tehát egy ilyen elegáns öltönyben és nyakkendőben megjelenő lelkésszel találkozik, aki mondja nagyvonalon, hogy 3000 tagot számlál a gyülekezetem. És akkor kérdezi az a másik lelkész, hány embert ismersz abból a 3000 emberből? Hánynak tudod a nevét? És csak elszégyelte magát a másik lelkész, hogy bizony nem ismerem a gyülekezetem tagjait. Ott akkor nagyvonalon mondta, hogy nekem 3000-es gyülekezetem van, nálunk az adományok azok ilyen magas szintet érnek el, de ismered-e? Közösség vagy-e? Tudod-e az örömét? Együtt tudtok-e szolgálni? Vannak-e közös ügyeitek? Vagy te úgy elegánsan megjelensz közöttük, elmondod a magadét, és utána szépen kimész az oldalajton, és azt se tudod, hogy kikről van szó. Nagyon mellbevágó volt ennek a lelkésznek a megnyilatkozása. De valóban van nekünk közösségünk? Az úrvacsorai közösségben közösséget élünk, meg vagy úgy vagyunk vele, mint nem sokkal azután, hogy hitre jutottunk feleségemmel ott 1980-as évek elején Sámsonházán, és mentünk úrvacsorázni a templomban, és előttem ment a falunak egyik tekintélyes parasztembere, jómódú, nagy földterülettel rendelkező parasztember, aki lehajtott fejjel ballagott előttem az úrvacsorára. Én is beálltam mögé, és amikor az ülésekből, illetve a padsorból jött ki az öreg Cesznak bácsi, aki nem bántom meg ezzel, azt mondom, hogy a falu bolondja volt. Nem volt ő bolond, csak kicsit talán az intelligencia szintje, vagy az IQ-ja alacsonyabb volt, mint az átlagos. Mindenkinél ő vágta a füvet a kertbe, szóltak neki, hogy ki kell vinni valamit valahová, akkor a Cesznak bácsi volt, aki vitte. És a Cesznak bácsi jött volna úrvacsorázni, és ez a jómódú paraszt bácsi egy bodycheckkel visszapattintotta őt a sorba, hogy nehogy már én előttem kijöjjön. És akkor bennem az volt a kérdés, hogy hová megyünk most? Úrvacsorázni? Hát a Cesznak bácsi miért nem állhat be elénk? Hát nem, hogy karon kéne fogni és kivezetni őt? Vagy átfogni a vállát? Biztosítva, hogy én a legtekintélyesebb ember a városban vagy a faluban, én szeretlek téged. És lássa meg a többi ember is, hogy a Cesznak bácsi értékes ember. Bodycheckkel vissza, és akkor mi megyünk ki a helyünkre. Milyen közösségünk van az úrvacsorában? Az Istennel és egymással. Ott vagyunk-e, mint ahogy Luther mondta, hogy koldusok vagyunk mind. És megyünk oda az Úrhoz tartva a tenyerünket, hogy könyörülj rajtunk. Add a könyöradományodat, mert ez éltet bennünket. És aztán ott van az imádság, amiről tegnap szó volt, hogy vajon megnyílik-e a szívünk Isten előtt, hogy behelyezheti-e az életünkbe, a szívünkbe azt, amit szeretne megvalósítani egyéni életünkbe, házasságunkba, családunkba, gyülekezeti közösségünkbe, egyházunkba, Krisztus láthatatlan testébe, a láthatatlan egyházba. Le tudunk-e illeszkedni? Tudjuk-e az Istennel együtt hordozni ennek a terhét? Jöhet bármilyen nyomorúság, szenvedés, az Úr azt ígéri, hogy áldott az az ember, aki a folyóvízig leereszti a gyökereit. És jöhet újra Gulág, ahol járt Zimányi Józsi bácsi, jöhet újra Dunadelta, ahol járt a Szilágyi Sándor bácsi, meg sokan az evangélikus egyházból is, Mózes Árpád püspök úr és mások, meg jöhetnek recskek Magyarországon, lelkészek ott voltak. Jöhet sok minden az életünkbe, egy biztos, ha folyóig leereszti a gyökerét az ember, akkor a Gulágon is megtalálja az Istennel való kapcsolatát és szolgálatát, meg a Dunadeltában is, meg Recsken is, meg bárhol a földi életében. Ki tudja, mi vár ránk, ki tudja, mi vár még ránk, egy biztos, hogy nem fogy ki a víz, annak ellenére, hogy mindig jön belőle. Mert az Úr azt ígéri, hogy ha te Istentől veszed az életnek vizét, akkor belőled élő víznek folyamai fognak áramlani. Óriási ígéret. Belőlem életnek vize, sőt víznek folyamai jöhetnek. Belőlem az esendő emberből, aki elbukok naponta is akár. És az Isten azt mondja, hogy igen, mert én rád akarom bízni. És valóban nem fogy ki a víz, mert a forrás az mindig táplálja, és a forrás az nem szűnik meg sohasem. Az Úr vezetésében látja meg Isten népe, hogy mi is a feladata. Lehetne Sándor lelkész testvérem többször írt a Fraternetre, most megint valami kapcsán fölelevenítette ezt a kérdést, De nagyon sokszor leírta már ezt, hogy testvérek, lelkész testvérek, keresztények felépítették a templomaikat Isten dicsőségére, annak ellenére, hogy az Isten kérte volna tőlük. Végig tetszettek ezt gondolni? Hogy Jézus nem bízott ilyet ránk. Hogy hálózzátok be templomok hálózatával az világot. Viszont az kérte tőlünk, hogy menjetek széles a világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ezt csináljuk, amazt meg nem tesszük. Az Isten kér tőlünk valamit, arra azt mondjuk, hogy nem. Az Isten nem kér tőlünk dolgokat, és akkor elkezdünk építkezni. Szokták mondani, hogy az építkezés sikeresebb tevékenység, mint a gyülekezet építkezés, a templomépítés sikeresebb tevékenység, mert ha van pénz, akkor az szépen épül, a gyülekezet építése sokkal macerásabb, mert ott az embereket Krisztushoz kell hívni, az ördög keresztbe akaszt, és nagyon nehéz. De hát az Isten erre hívott bennünket, hogy menjetek széles a világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket, ami nagyon fontos és sokszor kimarad. Arra, amit Jézus tanított nekünk. Nem kell itt új tanításokat előszedni, hanem azt, amit Jézus ránk bízott, azt továbbadni azoknak az embereknek, akik mellettünk élnek. És ez nem a lelkészi mundért szeretném védeni, hogy nem csak lelkészi feladat, hanem nektek, azok felé, az emberek felé, akikkel találkoztok, mert rokonok, mert szomszédok, mert kollégák, mert barátok, mert a piacon együtt voltatok, vagy lehetne sorolni a kapcsolódási pontokat még. Az Isten azt mondja, hogy ezeket az embereket tegyétek tanítvánnyá. Ezeknek az embereknek tegyetek bizonyságot a bennetek lévő reménységről, bármilyen időpontban is, legyen az alkalmas vagy alkalmatlan. Ezt ránk bízta az Úr. Azt nem bízta ránk, Wertler Sándort hadd idézzem megint, vele védekezem, és nem akarom most fölvállalni azt, hogy a testvérek nekem jöjjenek azzal, hogy most a templomra szükség van, vagy nincs. Amit az Isten ránk bízott, tesszük-e, vagy rengeteg pótcselekvés van az életünkben, amire nem kaptunk megbízást, felhatalmazást, amit az Isten nem kért tőlünk. Olyan jó lenne, hogyha ez világos lenne mindannyiunk számára, és Jézus Krisztus által valóban az üdvösség eljuthatna azokhoz az emberekhez, akik ott élnek mellettünk elveszetten. Tehát bennünket most itt Nyíregyházán, ebben a gyülekezetben, ebben a gyülekezeti közösségben arra bíztat az Úr, hogy engedjük magunkat vezetni, és akkor ő kopár területen is meg fog bennünket elégíteni, és azt mondja, hogy óriási feladatot és lehetőséget ad nekünk azzal, hogy fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Építsd fel a régi romokat. Azt mondja most a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségnek Isten igéje, hogy építsétek föl a régi romokat. Nézzük meg, hogy hol van az az egyház hűség, az a gyülekezeti hűség, ami 40 évvel, 50 évvel ezelőtt megvolt, amikor tudjuk, hogy a tanyán élő emberek minden vasárnap akár 10 kilométert is legyalogoltak, lekocsisztak, lebicikliztek ahhoz, hogy eljöjjenek a vasárnapi Isten tiszteletre. Nem volt ilyen eszköztáruk, mint most, de minden vasárnap elindultak, és vágyakoztak arra, hogy az Isten igéje megszólítsa őket, és mentek haza. És hol vannak azok a paraszt proféták, akik ott a tanyavilágban szervezték a gyülekezeti alkalmakat, és Isten igéjét hirdették, mert az Úr rájuk bízta. És kialakították azokat is, a kis közösségeket, amelyek innen Nyíregyházától akár 10-20 kilométerre is voltak. A régi romokat építsétek föl. Építsétek föl azt az egyházközséget, amit az Isten itt Nyíregyházán áldásként már adott. Csak most valahogy szétcsúszott. Romok vannak, de látszik az alap. Látszik, hogy mit kellene csinálni. Hajlandó vagy ebben indulni? Nem akarok a egyik miniszterelnök jelölt jelszavával élni. Legyünk fiúk! De benned van ez az indulásod? Ha az Isten szól, akkor indulok és megyek. A régi romokat újraépíteni. És ahol rések vannak, odállok és falazok. Nem ám a saját fejed szerint, meg elképzelésed szerint, hanem az Isten vezetésére, az Isten indítására. Mert ő szeretné a régi romokat fölépíteni, és szeretné a régi réseket, a falakon a réseket bedolgozni. Az Úr azt ígéri, rések befalazójának fognak nevezni, akik a romokat újra lakatóvá teszik. Ehhez csak jól kell böjtölnöd. Ehhez csak meg kell nyitni a szívedet, hogy az Isten imádságokat helyezhessen belé. Ehhez csak fölfelé kell tekintened és kiáltanod, hogy az Úr meghallja a magasságban a te hangodat, és válaszoljon rá, és vezessen téged. Ami pedig ezen túl van, az az Istennek a munkája, amit rajtad keresztül szeretne elvégezni. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy te sohasem hagytad egyedül a te népedet. Áldott legyen a neved, hogy te olyan vezető voltál mindig, aki látható voltál felhőoszlopban, tűzoszlopban, proféták által, apostolok által, Szentlélek világossága által. Köszönjük néked, Urunk, hogy így szólíthattál meg embereket a Szentírás idejében is, de az egyház történetünkben oly sokszor. Köszönjük néked azokat a hitvalló ősöket, akik engedtek a te hívásodnak, és csodákat élhettek meg a te jelenlétedben, szent lelked világosságában, áldásában. Add meg, Uram, hogy mi is megtapasztalhassuk ezt. Add meg, hogy világosság legyen számunkra a terveidről, akaratodról, vezetésedről. Áldj meg egyéneket, közösségeket, mozgasd a szíveket, Uram, és add meg, hogy sorban jelentkezhessünk te nálad szolgálattételre, munkára. Tudjuk, hogy veled minden lehetséges. Tudjuk, ha te ott vagy, akkor minden elvégezhető. Bocsásd meg, Uram, azokat a bűneinket, amelyek ezt akadályozzák. Vedd ki az életünkből ezeket a bűnöket, szabadíts meg tőle, Urunk. Verd le ezeket a bilincseket, amelyek ebben akadályoznak bennünket. És add meg, hogy föl tudjuk venni naponta a keresztedet, rá tudjuk tenni a kezünket arra az ekére, amely a te országodat szántja. És adj nekünk világosságot, Urunk, hogy hátra ne tekintsünk akár csak egy pillanatra is. Hogy megállhass bennünket, hogy dicsőséged nagyjá lehessen itt közöttünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetésként mondom a testvéreknek, hogy holnap este 17 órakor, ugye ebben az időben folytatódik a bőti sorozat, azzal a különbséggel, hogy holnap este már én nem tudok jönni, Adámi László testvérünk fejezi be a sorozatot, ő lesz az utolsó estén a szolgáló, és kérdezem, hogy igazgató lelkésző, hogy akkor úrvacsora vétellel egybekötött, tehát úrvacsorai közösségben is lesznek a testvérek az Úrral és egymással, tehát így készüljenek és így hívogassanak erre az utolsó alkalomra is. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, az Úr áldását kívánom még erre az utolsó estére ebben a sorozatban, és aztán a hétköznapjaikra és a testvéreknek, hogy valóban az Úr megállhassa az ő akaratában ezeket. Befejezésül énekeljük el a 443-as számú énekünket, amely arról szól, hogy vezess Jézusunk, és mi szeretnénk véled indulni. Az Úr áldjon és őrizzen bennünket. Amen.